Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A múlt évszázad eleje óta tanuljuk azt, hogy a fényképnek és a filmnek mekkora társadalomformáló ereje lehet. A politikai elit Sztálintól Hitlerig hamar rájött erre. A fotó és a mozi megjelenésével csak nem egyidejűleg ismerkedhettünk meg az udvari fényképészek és a filmrendezők fogalmával. A kurzusfilmek kora ma már nálunk is virágzik, a magyar történelem, tudomány, irodalom leghaladóbb alakjait is fenyegeti az a veszély, hogy egy zsák pénzért az aktuális hatalmat igazolni szánt figurát faragjon belőle az, akinek ehhez van gyomra. Na de ott van az érem másik oldala is, a kép akkor is hat, ha éppen nem a megrendelőt szolgálja. Vagy ha valami miatt elveszítette propaganda jellegét, mondjuk változott a súlykolandó üzenet, vagy kiesett a pixisből az ábrázolt személy. Közismertek a sztálini képhamisítások. A dicsőséges csoportképekről sorra kasírozták ki az árulónak kikiáltott egykori kommunista hősöket. Mindenki tudta, hogy aki hiányzik a tablóról, az golyóval a fejében végezte, esetleg a gulágon. Szóval a rezsimek nem csak élni tudnak a képekkel, hanem félni is tudnak tőlük. Itt van például Debrecen, ahol idén, mint hosszú évek óta mindig, a világkarnevál társult esemény sorába illeszkedően fel is állították a magyar sajtófotó kiállítást. Majd gyorsan le is szedték, mondvá, hogy nagy a tömeg, és veszélyesek lehetnek a biztonságukra a képek. Azon persze el lehet tűnődni, hogy hogyan válhat gyilkos eszközé a magyar valóságot ábrázoló fotó, de valójában igazuk van. Csak feltételezni lehet, hogy volt-e egy ismeretlen feljelentő, vagy a városatyák maguktól óhajtották megelőzni a bajt, de a félelem érthető. Mert mi lett volna a felvonuláson az akkumulátorgyár piárosai által megrendelt virágköltemény bámulása mellett? A publikum egy részlet képeket látott volna, teszem azt a karmelit előtt tüntető diákokról, vagy az ukrajnai menekültekről. Na ugye, alaposan belerondított volna az államalapítás emlékezetébe. Így azonban a debreceniek és az odalátogató tízezek biztonsága a kiállítás lebontása által garantálva vagyon, nem láthat senki semmit, ami nem az ő általa felkent kétharmad személynek kedves. Le lett véve a debreceni Csapó utca járókelőiről a rontás. Most már csak a bűnben fogadt budapestiek ideológiai épségéért retteghetünk. Az történt ugyanis, hogy a csaknem 50 éve minden ősszel nagy sikerrel megrendezett sajtófotó kiállításnak, a WordPress fotónak alig és csak az utolsó pillanatban a NER által az alkalmatlan állandó jelzővel feldíszített fővárosi vezetés segítségével sikerült helyszínt találni. Az állami intézmények a Nemzeti Múzeumtól a Néprajzi Múzeumig elhajtották a szervezőket, ami nem csoda. Tavaly a Nemzeti Múzeum igazgatója bukott bele a kiállításba. Hogy idén milyen balhé lesz belőle, azt még nem tudjuk, nyilván valamilyen rendszer azonos. Ne fanyalogjunk, inkább örüljünk annak, hogy az idei legjobb sajtófotókat minden gáncs ellenére mégis láthatjuk majd a biodomban. Szóval amúgy az állatkertben. Történt mindez 2024-ben Robert Capa hazájában.
Útszélen.
Angyalföld egy hétköznapi délelőtt a Dévai fogadóban, ami egy menekült segítő központ. Az egykori cipőgyár épületében néhányan mosott, méret szerint rendszerezett ruhák közül válogatnak, mások hivatalos ügyeiket intézik, és egyre többen lesznek olyanok, akik ebédre várnak. Többségük csak ukránul vagy oroszul beszél. Az itt táborozó gyerekek éppen állatkedben vannak, de Lisbeth ehhez még kicsi, ő a nagymamáját Matildot kísérte el.
Oda fogok járni iskolába, hova eltú.
És ő ki?
A tesóm.
Barátnaid vannak?
Igen, nagyon sok. Hát ide elköltöztünk, és már hiányzik nekem Adám. Így kivel játszottak, ő volt a legjobb barátom Adám. Nem barátkozok is senkivel most már.
2022-ben február 26-án érkeztem meg éjszaka a gyerekekkel.
Tehát rögtön, hogy kitört a háború?
Igen, igen.
Férje?
A férjem egy nappal elébb jött el, a fiammal, a nagyobb fiammal. Mi pedig utána jöttünk egy nappal később éjszaka.
Hallottak arról, hogy aki nem a háborús övezetből származik, annak esetleg elveszik a támogatását Magyarországon?
Igen. Igen, persze. Hát én mióta Magyarországon vagyok, nem vagyok olyan albéletben, ahol ingyen vagyok. Én mindig albéletet fizettem, mai napig is. Nekem csak annyi kéne, de dolgozik a férjem, dolgozok én, dolgoznak a gyerekeim, a fiam külön szállón van, van két kiskorú gyermeke, egy 3 éves, egy 4 éves, a lányom magánálló anyuka, és ő is dolgozik. és most is több mint 500 000 forintot fizettünk azért, hogy ide tudjunk jönni lakni, mert azt a lakást, amiben laktunk, azt eladták. Úgyhogy én azt a támogatást, amit ezektől kapok, meg a kormánytól annyit kapok, a légfenntartás 22 800 forintot.
Tehát az lesz, amit megvonnak adott esetben?
Hát, ha megvonják az 22 000 forintot, akkor megvonják. Hát mit csinálja?
Azért 22 000 forint, a magyar állampolgár is?
Igen, igen. Magyar állampolgár vagyok.
Tulajdonképpen ez rosszul sült el, nem? Tehát most kitolásként érik meg azt a magyar állampolgárok?
Hát de most egy kicsit rosszul esik, mert amúgy hiába Ukrajnán lakom, Kárpátalján, nem szeretek beszélni se oroszul, se ukránul. A párom maga ukrán, de úgy beszél magyarul, mint csak én. Az az igazság, hogy mindig a magyar nyelvet beszél. Nem tudok semmilyen nyelvet, amúgy se cigány nyelvet, se más nyelvet, csak a magyart, meg az oroszt. Magyar iskolába jár a gyermekem, de közben ukránt is tanulnak már most, de mikor én iskolába jártam, én nem tanultam. Egy kicsi orosz, meg magyar nyelven tanítottak csak. Úgyhogy egy kicsit fáj, mert...
Nem is tud ukránul igazából.
Hát egy kicsit tudok. Mondjuk még értni értek, de beszélni nem sok mindent. Inkább még az orosz, még az jobban, mint az ukrán.
Hol képzeli a jövőjét?
Hát az az igazság, hogy tiszta szívemből mondom önnek, hogy szívesen hazamennünk. Két gyönyörű házunk van otthon, ami rengeteg pénzt adtunk két egy életen keresztül. Hazamennék a saját otthonomba, hogy ne hánkolódjak Magyarországon. De hazamegyek, még csak a vámig sérkezek menni, a férjemet elviszik. Mikor eljöttünk ide Magyarországra, én négy behívója jött. Akkor most ön szerint, most mi legyen kedvesebb nekem? A családom, hogy egybe legyen, vagy hogy elvigyik a 25 éves fiamot két beteg gyermektől, meg a férjemet? Hogy járván neveljen fel a kisfiamot? Most mi legyen akkor kedvesebb? Az, hogy otthon két házam? Ukrajnán mi romák? Minket semmiben nem néznek az ukránok. Mi csak nekik szemét vagyunk. Ha boltban megszólaltunk magyarul, azt mondták, elég tanuljunk meg ukránul beszélni, akkor menjünk boltba. Ez volt az egyik. A másik, az munkahelyünk nincs, mert nincsen iskolánk. Úgy tudtunk keresni a gyermekeknek, hogy a férjeink azok feljártak kéjebbe csatornát rakni, meg tetőt csinálni. Mi pedig nők árultuk a ruhákat. Piacoltunk a ruhákból, mentünk Melnickibe, Odesszába jártunk, Csernovciba jártunk, megvettük sok darabba, otthon pedig házunkat eladtuk. Így tartottuk el a családunkat. Most hova menjünk? Milyen lehetőségünk van? Ha valamit meg akartunk venni, például azt akartuk, hogy jobb életet biztosítsunk a gyerekeknek, meg magunknak, hogy a házat felújítsuk egy kicsit, vagy legyen autónk, akkor a férjem eljött Németországba, elment dolgozni, elment Csehországba, eljött ide Magyarországra dolgozni, és akkor úgy voltunk. Mert Kárpátalján nincs munka a számunkra, kivált a romáknak.
Magyarországon jobb a helyzet, ami romákat illeti?
Persze, még ha elmegyek egy házba is takarítani, olyan kedvesen bánnak velem, nem néznek le, hogy roma vagyok. Megcsinálom a dolgot, és kapok, elbírom tartani a gyerekemet, bírok nekik enni-venni belőle. A párom pedig Pomászra jár dolgozni, vasgyárba dolgozik, 8 órát, persze, hogy megélünk. Én az az igazság, hogy nem vagyok fajgyűlölő, csak nem szeretem, hogy lenéznek bennünket. Mi is olyan emberek vagyunk, mint a magyarok. Most szegények, vagynak úgy magyarba, úgy ukránban, úgy oroszba, bármilyen nemzetségben van szegény emberek. Én azt mondom, ha az emberkös szeretet van, akkor a tetség is van. És köszönöm Istenemnek, hogy olyan családban nőttem fel, 8 testvérem van, ahol nagyon szeretik egymást.
Hát ehhez képest azért mégiscsak itt van a nyakunkban egy háború, mit
igen,
gondol?
Igen. Hát azt gondolom, hogy nem tudjuk, mikor lesz vége, csak az Isten tudja, de nagyon sajnálom azokat az embereket, akik most otthon vagynak. Nekem van egy 66 éves anyukám, aki otthon van, és egy 72 éves anyósom, aki az is otthon van. Nincs hova tennem őket, mert 54 négyzetméteres lakást béreltünk most ki, és oda nem engednek be ennyi embereket, hogy anyósom csak vendégnek jöhet pár napra. Nem tehet velem se ő, se anyukám. A többi testvéreimnek, akik albéletben vagynak, mert van több, aki albéletben van, ők náluk se lehet. Most itt Magyarországon olyan törvény van, hogy egy 5 tagú család csak 3 szobába mehet be. Nagyon nehéz volt albéletet keresnem, mert nem akartak vállalni a 2 gyerekkel. És ez nagyon nehéz, hogy milyen dolog az, hogy az állatot bevállalik, egy gyereket meg nem vállalnak be az albéletbe. Ez valahogy nem értem meg. Nem vagyok vele tisztában, hogy itt mégis milyen ez. Ez itt törvény, az ilyen. Hogy állat mehet, gyerek meg nem mehet be az albéletbe. Most a többi testvéreim, akik most kint aludtak egy éjszaka az utcán, azokat az embereket, akik 100-valahányat kiraktak az utcára, egy éjszaka kint is aludtak valami ilyen terasz alatt.
És rendeződött valamilyen sorsukban?
Hát az az igazság, hogy sokat elszállultak, de sokan hazamentek. Például a sógornőm is hazament 3 kisgyerekkel anyukához, mert nem volt hova mennie. A Jány testvérem az úgy volt, hogy nagyon szerette a férfi, aki nékük laktak, és azt mondta, hogy 200 000 havonta, ha adnak, akkor több családot vissza is vállalt. És azt mondta, hogy igen, fognak fizetni, ahogy tudnak, mert nem akarnak hazamenni, a férjeket nem akarik itt hagyni. Na most az nem élet, hogy azok hol vannak a gyerekek. Most nem tudjuk, az, hogy villony most van, nincs olyan helyzet, hogy veszélybe van az életünk, hogy mert Kárpátalján az a végen lakunk, ami idefele van a Ván fele.
Tehát legmesszebb van Kiestről,
igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy megvan még a házunk, de úgy, hogy nincs belőle semmi kivéve, vagy valami, na így tudjuk a szomszédoktól. Csak az az igazság, hogy nem akarunk a családunktól elmaradni. Most az nem dolog, hogy a férjünk itt van, mi meg otthon legyünk. Mi ezt nem akarunk. Mi egy házas életben gyerekeket nevelünk, és egybe akarunk lenni. Bármi történik Kárpátalján, vagy Magyarországon, egybe akarunk lenni. Az, hogy nem ér bennünket olyan veszély, hogy bomba esett volna Kárpátalján, vagy valami, attól még ugyanúgy ott hagytuk a házunkat. A férjeink nem azért, mert itt jó megy a sorunk. Jó, mert kapunk egy kis adományt. Köszönet. Bárkinek, aki csak segít bennünket, mindenkinek köszönjük. De az még nem jelenti azt, hogy azért vagyunk itt az adományért. Az én 2 lakásom, most akkor azt ott hagyom, hogy benőtte a gaz, kilopjanak mindegy. Életen keresztül arra dolgoztam a férjemmel, hogy házunk legyen. Akkor most nem hagyom azért itt, mert Magyarországon itt hánkolódok már 2 is több, mint már most lesz 3 éve, és egyik albéletből a másikba. Nem. Hanem a családunkat nem akarok elveszíteni. A gyermekeim, a testvéreim, a párom. Én nem akarom, hogy elvigyék a férjemet háborúba. Nem akarom, hogy meghaljon. Senki se. Mindenki szabaduljon meg attól. Minden férfinek adjon Isten erőt, hogy ide át tudjon jönni. Én csak annyit tudok mondani, hogy csak biztosítsák nekik, hogy legalább beengedjék őket abba az albéletbe gyerekkel. A férfiak dolgoznak, úgyis itt dolgoztak, éveken keresztül ide jártak ki a férfiak dolgozni Magyarországra.
Útszélen.
Akinek ügyes-bajos dolgait kell intéznie, annak ma Ilona segít.
Túl Ilona vagyok, a Dévai Fogadó tolmácsa és szociális munkás segédje. A fogadó egy menekültet segítő szolgálat, ahol igyekszünk segíteni embereket, akik nehéz helyzetbe kerültek. Több mint 1450 ügyfelünk van a mai napra, és hát különbséget nem teszünk a nemzetiségek között, mert nehéz helyzetű emberek fordulnak hozzánk. Segítségért ki, milyen segítségért ki, nehéz helyzetbe került ki, csak el van veszve, ki megijedt a helyzettől, ezért próbálunk segíteni nekik bármilyen szinten, bármilyen kérésre fordulnak hozzánk.
Azért magának se lehetett könnyű, hova valósi?
Én is kárpátaljai vagyok. Beregszászba születtem, az élet során kikerültem én is az országból, és itt próbálok én is hasznosan végezni a dolgomat, segíteni az embereken, akik nehezen is el vannak veszve. Ezért próbáljuk őket is útra irányítani, segíteni, hogy meg tudják lenni, hogy könnyebben legyen elviselhető ez a helyzet. És azért legalább lelket önteni beléjük, javaslatokat, bármi segítség, amire szükségük van, támogatni őket és irányítani.
A háború miatt jött ide, vagy még előtte?
Én előtte jöttem, mert a családom az kim volt, és én is, hát én többet kim voltam, mert én az idén vagyok úgy, hogy már teljesen kilakom Magyarországon, akkor jöttem a dévai fogadóban, akkor leltem ezt a munkahelyet. Addig én kim voltam Ukrajnában, ott is próbáltam, szociális szférába dolgoztam, és ott is próbáltuk a helyzethez viszonylóan, de mivel hogy a családom az kim volt, ezért én is családom után jöttem.
Minden esetre ahhoz képest derültékből villámcsapás volt ez a háború, nem amikor kitört?
Hát ez senki nem hitte, hogy a 21. században, hogy idáig fajul a helyzet, ez egy rettenetes időszak volt, és mai napig ez nagyon nehéz. Nehéz tudni, hogy az emberek sorsa összetört, hogy az emberek ki félelemtől, ki viszont a háborús övezetből kellett elmenekülniek. Nagyon sok olyan helyzet van, hogy az emberek csak az utcáról szedték őket össze, és kihozták, és a nagyvilágba próbáltak így meglélni magukat, én nagyon el vannak veszve, nagyon, nagyon sérülékenyek, nagyon megijedtek, ezért nagyon nehéz ezt a helyzetet még mai napig így kezelni, és próbálni támogatni őket, és erőt adni nekik, hogy ezt a helyzetet el tudják viselni.
Jár haza velek százban?
Igen, az én családom kim van, a szüleim ott vannak, a testvérem, úgyhogy igyekszem lehetőség szerint látogatni őket.
Hogy lehet, hogy mi a különbség a 2 évvel ezelőtti, vagy 2,5 évvel ezelőtti és a mostani Belekszász között?
Hát nagyon nagy változás van. A helyzet is annyira változott, hogy mondjuk a Kárpátalja az egy ilyen segélyterületnek lett, azért mert nagyon sok menekült van Kárpátalján is. Az emberek nagyon segítőkészek, és mindenki első perctől próbálták befogadni az embereket, segíteni őket, akinek nem volt lehetőségük elmenniük, vagy pedig csak azért, mert kihozták őket a háborús övezetekből. Mai napig nagyon rengeteg a menekült kint Kárpátalján is, de viszont az életszint az nagyon változott, mivel hogy nincsenek munkalehetőségek, meg nehéz helyzetbe kerülnek, az áramszünet véget is, és magába is abból, hogy azért nagyon megállt a gazdaság már a háború végett.
Ami amúgy sem volt azért annyira fényes.
Igen, mert az ilyen nehezebb lehetőségek voltak, nehezebb az életszint kint, de most meg a háború kitörésével ez még jobban bonyolódott.
Látom, itt egy számítógép és egy papírhalom előtt üldögél, tulajdonképpen mi a munkáit?
Hát én tolmácsként dolgozom, de ugyanakkor a szociális munkásoknak a segítségére vagyok, mert próbálunk amilyen támogatásba tudjuk részesíteni az ügyfeleket. Ezt mindent dokumentálni kell, mindent, hogy hivatalosan legyen, hogy legyen rá bizonyíték. Nagyon nehéz helyzetű családok vannak, ahol több gyermekesek, nyugdíjasok, beteg gyerekek vannak, beteg idősebb emberek. Ezért most pont a lakástámogatásra próbáltuk őket valahogy támogatni, amit az idén kaptunk meg, és azért le kell válogatni azokat a családokat, aki a legrászorultabbak. Ami nagyon nehéz, mert mindenkinek próbálnánk segíteni, igyekszünk segíteni mindenkinek, de sajnos vannak kritériumok is, meg lehetőségek is, azért nem olyan széles körűek, hogy mindenkit tudunk támogatni.
Honnan kapnak egyébként lakástámogatást?
A ZENSZ támogatása, ők segítik, ők támogatják a dévai fogadót, ezzel próbáljuk mi is a családokat támogatni.
Hogy lehet, hogy azok az emberek, akik itt megfordulnak, mennyire, hát találták fel magukat, hogy milyen arányban vannak, nagyon elkeseredettek, vagy olyanok, akik már boldogulnak az elmúlt 2-2,5 évben?
Vannak emberek, akik nagyon el voltak veszve, de viszont mikor érzik a támogatást, meg érzik, hogy segítséget kapnak, akkor azért már próbálnak nyitottabbak lenni, és most már a 2 éve elteltével vannak olyanok, akik megértették, hogy már nem várják, hogy mikor lesz változás, hanem integrálódnak. Már most már a gyerekeket iskolába, óvodába adták, munkahelyet keresnek, nyelvtanra járnak. De évai fogadó ebben nagyon sok segítséget nyújt, mivel hogy nyelvi képzést adnak, és foglalkoznak mind kezdő csoportokkal, mind haladó csoportokkal, angol, magyar nyelven. Játékuckó van, ahol a gyerekeket elhozhassák, a szülők itt hagyhassák játszani, akkor iskolai beiratkozás, óvodai beiratkozás, orvosi ellátásra próbáljuk őket segíteni, ahol házi orvost, hogy be tudjanak jelentkezni, szakorvosokhoz, hogy tudnak eljutni, jogilag próbálják segíteni a menekülteket, mivel hogy nagyon nehéz a magyarországi ellátásban, sokszor az orvosok nem akarják fogadni a menekülteket, mivel hogy nincsen tajszámuk, ezért a szociális munkások rengeteg erőfeszítést tesznek hozzá, és jogilag támaszzák, vagy hívják az orvosokat, hogy milyen jogaik vannak az ukrán menekülteknek, és próbálnak szót lelni már az ilyen területen, hogy milyen ellátásban részesülnek, és azért, mikor látják a menekültek, hogy őket támogatják, segítik, akkor így már biztonságban érzik magukat, és most már kezdenek így jobban, biztosabban lenni, hogy most igen, segítik őket, és hálások is ezért, mert többször elmondják, hogy ők mennyire hálások, hogy vannak ilyen szervezetek, akik támogatják, és adnak nekik segítséget, vagy legalábbis meghallgatják, vagy tanácsot adnak. Ugyanakkor pszichológiai segítséget nyújtunk, pszichológiai foglalkozásokat, hogy ilyen nehéz helyzetű családok fel tudjanak oldódni.
És egyébként az egészségügy mennyire fogadókész, hogy mennyire értik ők azt, hogy miről van szó, vagy egyetem megtehetik-e azt, hogy tajszán nélkül embereket fogadjanak?
Többsége nagyon megértő, segítőkész. Ez is, ha úgy mondani, emberfüggő. Mert vannak, akik szóba se akarnak állni, de vannak, akik megértőek. A dévai fogadónak van egy call center szolgálata, ami telefonos tolmácsolás. És ezért most már ugyanakkor az ügyfelek nagyon ilyen biztosabban tudnak menni, mert eddig ezt fogta vissza, hogy őket nem érti senki, és elutasítják. Mivel mi őket kísérjük, és telefonon tolmácsoljuk, ezért már biztosabbra mennek, és el tudjuk mondani őket, amikor fogadják őket, meg mikor ellátást kell, hogy kapjanak, hogy mi a jogaik, hogy kell őket fogadni, mert sokszor az egészségügyben is nem értik ezt a menekült kártyán való tajszámot, ami megfelel a tajszámnak, ezért már mikor közösen segítjük őket, akkor az orvosi ellátás is és a dévai segítségével már meg a többi egyesület, ezért ez eléggé jól működik.
Ez úgy működik, hogyha elmegy valaki egy orvoshoz, először is el kell intézni, hogy melyik orvoshoz mehet, gondolom, és akkor elmegy oda, mondjuk, és ukránul vagy oroszul beszél, és akkor betelefonnál ide, és akkor itt valaki az orvosnak eltolmácsolja, hogy neki fáj a hasa.
24 órával előtte be kell jelentkezni, hogy hová szeretne menni, vagy pedig időpontot foglalunk az ügyfélnek, és mikor már beiratkozott, bejelentkezik erre a telefonos tolmácsolásra, és akkor megadja a telefonszámát, mi őket felhívjuk már időre, mikor megy, és akkor megkezdve az asszisztenstől, vagy pedig a bejelentkezéstől végig kísérjük az orvosig, és elmondjuk, mi a problémája, vagy pedig az orvos kérdéseit lefordítjuk a páciensnek, az ügyfélnek, és így nagyon jól működik, és minden szakorvosnál ez működik, és hasznos nekik.
És a call center egyébként hol használható még az orvoson kívül?
Bármiben részt tudnak menni, akár mennek ügyintézésbe, óvodába, iskolába, mentek biztosítást rendezni, albérletet keresni, amiben úgy érzik, hogy segítségre szorulnak, a munkaidőn belül segítjük az ügyfeleinket.
Van olyan, akinek teljesen reménytelen a sorsa, hogy úgy érzi, hogy lelkileg, vagy fizikailag, vagy anyagilag abszolút, hát ugye a fejér fölött összecsapnak a hullámok, elő szoktak ilyenek fordulni?
Nagyon nehéz helyzetű emberek vannak nagyon, de nagyon jó érzés ugyanakkor, mikor egy ügyfél mosolyan megy ki, mikor eljön teljesen élveszve, és kimaradtak szerettei, vagy pedig hazavágyik, de viszont próbálunk lélket önteni belé, és akkor, mikor már egy mosolya megy ki, akkor ez nagyon sokat számít ahhoz, hogy legalább valamennyivel tudtuk segíteni, és van neki valami remény, reményt adnak az emberek, és többször visszajönnek ide legalább egy beszélgetésre.
Útszélen.
A Donyeszk városa melletti Avdiivkáról készült felvételeket gyakran látjuk a tévében. Olga telefonján is van egy fotó, naponta többször megnézi. Egy lebombázott panelház van a képen, az volt az otthona.
Мы приехали в Авдеевка, Донецкая область, две войны. Мы с 14-го года.
Донецк был в Авдеевка. Azt mondja, hogy ők már két háborút éltek át, ugye 14-ben Donyeszkből elmenekültek Harkovba. Ez volt az első, 14-ben, amikor kitért.
Сейчас Авдеевка, мой город, оккупирован. Дома разрушены вот полностью, полностью разрушены. Возвращаться нам некуда.
Авдеевкában most teljesen elzárták a lehetőséget arra, hogy hazamehetnek, tehát teljes szigetelésben van részük, és nincs hová hazamenniük. A házak teljesen szét vannak rombolva.
Mit tudnak az otthoniak?
Что вы знаете про тех, которые там остались жить?
Осталось немного людей.
Ez a terület most megszállás alatt van. Igazából csak az idősek és olyanok maradtak ott, akik nem tudtak kijönni. Ez azt jelenti, hogy most ez a terület orosz hatóság alá tartozik. Megkapták az orosz úgymond állampolgárságot, az orosz igazolványokat, de továbbra is a pincékben laknak, azért, mert nincs hol, tehát a házak szét vannak rombolva, le vannak bombázva. Oroszország magáinak mondja most ezt a területet, de nem épít fel semmit, nem, egyelőre nem tettek olyan lépéseket, hogy az embereknek legyen hova visszaköltözniük.
Nézzük a képeket, tehát ez a lakás, meg a ház, ahol laktak, ami teljes rom.
Достаточно я показала, не буду время ваше занимать, вот так он.
Ezt ő minden nap megnézi. Minden nap százszor megnézi ezt a videót.
Akkor otthon voltak, amikor ezt művelték velük?
Конечно, дочь поступила учиться в 14-м году.
14-ben a kislánya Harkovba ment tanulni. Akkor még az édesanyja élt, vak volt, Pál, tehát bottal járt, és akkor már akkor is a pincébe kellett menekülni. Akkor Harkovba költözött, ott mai napig, ahhoz, hogy legyen valamilyen stabil állapota, lakbért fizet egy lakásért, ami Harkovban még van. Itt is lakbért fizet, mert ugye fizikailag még itt tartózkodnak. Hozzátartozik a helyzetükhöz, hogy a lánya rokkantsági nyugdíja van, szívműtéten, komoly szívműtéteken esett át, mai napig haza kell ugye járni ezekért a dokumentumokért, alátámasztásokért, vizsgálatokért, Kijevből kapja hozzá a gyógyszereket, Kijevből hozhatja fel a gyógyszereket.
Mióta van Magyarországon és honnan kapott segítséget, egyetem mit csinál?
26. március 22. года пересекли.
Március 26-án, 22-ben lépték át a határt. Tehát Harkovból először Lembergbe érkeztek meg, majd onnan a határt átlépték.
Когда были еще во Львове, дочь созвонилась с семьей.
Lembergből a lánya felhívott egy családot Magyarországon, akik őket várták, befogadták, és egy hónapig etették, itatták, és borzasztóan hálás, és soha nem fogja ezt elfelejteni, ezt nagyon sokszor elmondjuk. Mai napig tartják
kapcsolatot ezzel a családdal.
Egy hónap után ugye segítettek nekik talpra állni, megkeresték, megtalálták nekik azt a lakást, ahol mai napig laknak, fizetik, néha fölemelik az albérletet, de hát azt tudjuk, hogy mindenki emeli. Nem ülnek a fenekükön, ahogy ők fejezi magát, hanem onnantól kezdve munkát is kerestek, ő szokott takarítani, eljárni, tehát ő megpróbál integrálódni, és érti azt, hogy az ő részét is hozzá kell ahhoz tenni, hogy itt ugyan boldogul. Érti, és tudja, hogy dolgozniuk kell, mert a lakást kifizetni, ez jelent. Enni, itt segítenek, az nagyon nagy segítség, ő is alátámasztotta, hogy a étel az nagyon nagy segítség, de a legnagyobb, nem problémát, hanem a legnagyobb kihívást az jelenti nekik, hogy a lakást, a bérletet fizessen. Egyetlen egy, amit nem igazán tud hova tenni, és nem tudja így folytatni, az a betegellátás. Van, hogy itt ellátják, de akkor is hazautaznak, tehát ez komolyabb dolgok miatt is, hogy a lányának emiatt a diagnózis emiatt haza kell mindig járni. Ottani diagnózis, ottani gyógyszereké, ottani segítségé. Tehát nem boldogulnak az itteni, vagy nem boldogulnak a ide érkezők annyira a magyar egészségügyi ellátáson. A lányának hát nagyon csinál. Tetszik Magyarország, mai napig azt tartja, és egyre erősebben, hogy szeretne itt maradni. Ő nem annyira biztos benne, mert most már azt mondja, pedig úgy néz ki, hogy nagyon függ az egészségügyi ellátástól, és ezt ő Ukrajnában tudja elképzelni, hogy ő ezt további tudja.
Hogy látja, hogy van-e esélye visszatérni, és hogy hogyha igen, akkor mikor és hova?
Szeretne visszatérni.
Скажите, что мне сложно, взрослая, мне я живу в больнице.
Ő már elég idős ahhoz, hogy így újból kezdje ezt az egészet, az állapotot, a nyelvtanulást, a nyelv neki egyáltalán nem megy, pedig próbálkozott. Harkov, ahol van egy albérletük, azt tudja elképzelni, ugyanis a másik lehetőség az otthona, ami szét van bombázva, oda lehetetlen visszatérni.
Mit dolgozott?
Azt a Verabotai.
Dolgozott
egy központ, tehát egy ellátó
központban,
gyárban. Egy óriási gyárban, ahol egy termékellátó központban. Ez még Donyezben volt, ahonnan elmenekültek 14-ben, a Karkóban már ugye onnan, akkor már ugyanaz volt a szituáció, úgyhogy ő akkor már 7 évig takarításból tartotta el őket. Magukat, ugye akkor még velük élt a vakédesanyja is. És itt is csak ebből.
Ez volt, jó bírál az is.
Amihez nyúlni tud, az takarítás.
Útszélen.
Irinának még megvan a lakása, de nem merne hazamenni. A lányát óvja a háborús hétköznapoktól.
Меня зовут Ирина. Мы приехали в конце февраля 2022 года. Я и моя дочка. Ей тогда было 15 лет.
22-ben jöttek át februárban 15 éves lányával, és igazából ő volt az oka Kijev alatt laknak, és amikor elkezdődtek a bombázások, a kislány nagyon félt, nagyon rossz állapotba került, és igazából ő miatta döntött úgy, hogy átjönnek. Hol ott a szülei, az édesanyja ott vannak mai napig Kijevben.
Igen, voltak azóta otthon?
Были, с того времени были уже дома. Да, мы ездили домой, да.
Igen, sokszor mennek haza, igyekeznek hazautazni, de a kislány, tehát amikor meghallja a szirénát, a régiriadót, a bombázásokat, ezeket a hangokat, borzasztó pánikrohamai vannak, úgyhogy mindig arra kényszerülnek, hogy ez győzi meg őket, hogy mégis csak ők, hogyha itt tartózkodnak. Itt biztonságban érzi magát, holott nehéz, mert 15 évesen ő már nem annyira tanult meg szintén magyarul, mint a kisebbek. Miatta teljesen a lányára hivatkozó, és a lánya érdekei szem elől tartva döntött úgy, hogy itt lesz.
És ketten vannak itt, és ő egyébként hogyan boldogul, mit csinál?
Мы живем у друзей, у знакомых, то есть если бы не они, то мы бы, наверное...
Az ismerősük ajánlott nekik fel egy szobát, ahol ők mai napig lakhatnak ingyen és bérmentve, és ez nagyon sokat segít nekik. A többi dolgot, a segítséget, az ennivalót, amiben tudnak ilyen szervezetekhez fordulni, mert szükségük van segítségre, annak ellenére, hogy van hol lakni. Azért a többi dolgot, a gyereken is van igényei, szeretne valamit vásárolni, és a többi, úgyhogy megpróbálják ezt szervezetet megoldani.
A magyarországon élő ukrajnaiak, akik tartják-e a kapcsolatot, van-e adott esetben baráti helyzet közöttük?
Éppen az, amit is mondta, hogy a gyereknek is az a gondja, hogy szeret itt lenni, de nincsenek barátai, mivel már 17 évesen iskolában megy, úgyhogy kevés barátai vannak. Szereti tartani a kapcsolatot a barátaival, az itteniekkel és az ottaniakkal is, mivel ő tanár, alsós tagozatos ukrán irodalom és nyelvtanár, ezért online tud dolgozni, itt is tud segíteni, tehát neki van egy ilyen eszköz a kezébe, hogy ezért emiatt őt fel is kereshetik, és természetesen tartja a kapcsolatot az itt átjött ukrán barátaival és az otthonunkkal is.
Hogyha valami nagyot kívánhatna, vagy jönne egy jó tündér, akkor mit kívánna?
Окончательно, да, естественно, вернуться, ну, чтобы все закончилось и вернуться. Только мир на земле, причем на всей земле, потому что поняв...
Természetesen egyértelmű a válasza, azt kívánná, hogy az egész világon legyen béke, és legyen ennek az egésznek vége, mert így, hogy átélte, így, hogy belecsöppent, hogy mit jelent az, hogy háború van, az saját életében, hogy teljesen ez mit jelent. Ez borzasztó, és a 21. században nem szabad lenne ilyennek előfordulnia. Ő neki a kívánsága, amit ő átélt, és azt tudja megfogalmazni, bármikor is azt kívánna, hogy csak béke legyen, de az egész világon.
Útszélen.
Molnár Ibolya mindenütt ott van, és mindenki neki meséli el a gondjait, bánatát.
Molnár Ibolya vagyok, munkácsra érkeztem, 4 gyerekkel. A nagyobb lányom az már itt lakott, mert ők Magyarországon már szerettek, azzal itt is tanulni, többen is kijöttek már régebbről Magyarország, és ő is Debrecenben végezte az főiskolát. A másik fiammal és a két nevelt gyerekemmel, tehát igen, össze a 4. Van 2 biológia és 2 nevelt gyerekem. És háború kitörése kor nem nagyon tudtuk, hogy jöjjünk, vagy ne jöjjünk, de a fiúk miatt én is úgy döntöttem, hogy akkor jövünk.
Egyébként hogy tudjátok, hogy mondjuk a környékről, Kárpátaljára mennyire viszik el katonának a...
Borzasztó állapotok vannak, borzasztó sztorik vannak, és nem szeretek rosszakról és negatívumokról beszélni és túlozni, de sajnos ezek a sztorik igazak. Videókkal, baráti, közeli baráti sztorikkal, elmesélésekkel, és nem csak olyanok, ahogy mondta a szomszédomnak a szomszédja, hanem ezek borzasztó történetek, elkapják őket az utcán. Nem érdekli őket, hogy a bátyám például otthon van, tanár, hivatalosan, jogilag, törvényileg a tanárokat nem kellene, hogy besorolják, mégis, ahogy neki meg kell szerezni ezt az igazolást, az kegyetlen, fizetni kell érte, jogtalanul, nem kapja meg, nem mondják meg, hogy milyen időre kapta, ez neki jár, ez törvény, tehát nem akar és nem követel semmi olyat, ami neki nem járna törvényileg. Mégis rettenetesek az állapotok, és hogyha az utcán éppen a rendőr, akinek most joga van őt bevinni, beviszi, nem kérdezi, nem érdekli, hogy milyen papírt vesz elő, rettenetes, amit művelnek.
Egy kis mer menni, gondolom, az utcára.
Ő kimer, ő egy ilyen kiállású ember, aki kimer, és azért még jobban féltjük, mert nem lehet. Tehát ő volt, ami most vették fel nemrég tanárnak, és akkor ugye 2 évig ő gyakorlatilag ugyanúgy nem mert, figyelte a jogokat, milyen joga van, hova menjen, volt, amikor be volt zárva, és amikor megkapta ezt az engedélyt, mondta nekem, hogy ő most nem is tudja, hogy érezze magát. Tehát, hogy átélte azt, hogy nekem bujkálni kell, pedig nem tettem semmit. Átélte azt, hogy ez az én hazám, igazából én is ukrán vagyok, akkor mi a helyes, amit mi is feltettünk magunknak, hogy most akkor menjünk, vagy küldjük el a fiainkat a háborúba. Tehát, hogy az embernek megvan magától, ugye az Isten úgy teremtette, hogy jót akarok, jót akarom, tehát helyesen akarok cselekedni. De nem tudom felmérni ezt a helyzetet, mert nem kapok olyan válaszokat, amiket megérdemelnék. Azt mondta, hogy te most én nem tudom, hogy ennek örüljek, mert például most rögtön eszembe jut az, hogy nézek a szemébe annak, akinek továbbra is bujkálni kell. Most akkor az enyém a helyes, vagy érezzem, vagy örüljek neki, vagy mit csináljak? Tehát, hogy olyan helyzeteket teremt ez az állapot, hogy az embernek az önismerete, az embernek a hogyan tovább, az ember vagyok, ki vagyok, mit csináljak, kivéd meg, borzasztó, borzasztó pszichológiai megterhelés, és rettenetes, rettenetes. Annak is, aki marad, vagy aki elmegy a háborúba, annak az is, aki eljön. Nagyon, nagyon megterhelő.
Hát és most már nagyon régóta tart, nyilván ez az erkölcsi dilemma, mert azért gondolom az is benne van mindenki, hogy meg kellene védeni a hazát.
Így van. Így van, benne van, és bennünk is bennünk volt, és akik ott maradnak, én sem jöttem el első percben, és akik ott maradnak, maradjunk, pláne a magyarság, ugye a Kárpátalján. Azelőtt is azért küzdöttünk, hogy mi ott magyarok vagyunk, oda születtünk, ott maradjunk, nem menjünk el, most meg még egy plusz. És akkor egy kicsit ugye azért az a hazánk, ott születtünk. És hát ez a kettősség, hogy ezek a baráti körök is ugye 2, meg 3 felé oszlottak, mert akinek fia van, egyértelmű, hogy döntenie kell, nem engedem, vagy nem küldöm el a fiamat, és hirtelen kellett dönteni, mert zárták be a határt, tehát nem volt időd kutakodni, hogy akkor most ez mibe fog fajulni. Ott reggel bemondták, hogy lezárták a határt, és rontok, ezzel nem tudtam mit csinálni.
Hogy jöttetek át egyébként?
Mi még átjöttünk, mert a fiúk még nem töltötték be a 18-at, amikor mi átjöttünk. De nekem is az volt a dilemma, most várjak még, ne várjak. Egyébként most a 17-et töltötte be a kisebb fiam, a nevelt fiam, és most szerettem volna haza látogatni vele munkát, sem meg voltam otthon, de már a 17 éves fiamat egy hónapig próbáltam eldönteni, kutakodni törvényeket, kérdezgetni, hogy a törvény működik-e a határon, hogy ő éppen melyik határőr dolgozik, és mit fog éppen szólni hozzá, és úgy döntöttem, hogy lehet.
Nem mettétek.
És ez borzasztó, mert jogilag még csak 17 éves, sőt 25 évig nem kéne, hogy besorolják. De nem védi meg semmi és senki.
Egyébként mi a túlik határa? 25, azt mondod, az az
a 25,
alsó.
Igen.
És a felső?
60. Egyelőre 60. De ezt is ki fogják állítólag tolni.
Hát ez azért elég durva.
Igen.
Egyébként amikor voltál otthon, akkor hogy látod, hogy mondjuk magyar szempontból mennyire ürült ki Kárpátalja?
Kárpátalja azért nem ürült ki, mert ott is rengeteg menekült. Tehát a menekülni vágyók, nem mindenki megy át a határon. Van, akinek biztosan maradt családtagja ott, nálam is laknak, tehát én is első percben segítek otthon munkácson, van egy szép házunk, lakásunk, ott laknak, az mindig tele van. És ők azért, mert ők úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnék elhagyni az országot. Csak megpróbálják megvárni a végét, vagy ott hagytak a háborús övezetekbe rokonokat. Úgyhogy Kárpátalja úgy örült ki, hogy a kárpátaljaiak tovább léptek, tehát Kárpátaljáról is eljöttek sokan. A helyzet miatt azért, mert bezártak a gyárak, hogy nekünk is ez volt, hogy fiaik vannak, stb. Viszont az áttelepülők pedig rengetegen vannak, lakásokat vásárolnak, lakásokat bérelnek, úgyhogy én azt tapasztaltam, hogy a város megvan, gyönyörű, szép, békés, nyugodt, amikor nem szól a sziréna persze, meg amikor nem kapcsolják ki az áramot. Tehát ott más jellegű problémával kell megküzdeni. És azt tapasztaltam, hogy a hölgyek is elmondták az előbb, hogy azok maradnak, akiknek olyan stabil munkájuk van, amit online tudnak végezni. És ők maradnak. Akkor nekik van jövedelmük, nekik gyakorlatilag, hát nem mindegy, persze mindenki otthon akar lenni, de akkor van jövedelmed, akkor ki tudsz fizetni. Magyarországon is egy lakást, vagy egy albérletet. Kárpátalján is, és akkor így maradnak. Tehát sokan vannak Kárpátalján is, ugye a barátnővel szoktuk figyelni, az autókat nézzük, a rendszámokat, onnan látszik, hogy akkor ki honnan jött is. Nem kárpátaljaiak laknak ott.
Na de magyar szempontból kiürül.
Igen.
Mondom, hogy gyakorlatilag mindenki eljött.
Igen.
És nem hiszem, hogy visszamegy.
Nem hiszem. A fiatalok nem. Tőlem is megkérdezik, és én nagyon boldogan visszamennék. Még mindig ezt vallom. De a gyerekek nem fognak visszamenni.
Na de mi a béke? Tehát nyilván ennek a feltétele a béke, de mi a béke?
De mi a béke? Bizony. Hát, nem tudom.
Egy előre nem látható történet. Egyébként hogy akadtál erre a helyszínre, a dévai fogadóra?
Hát én még csak percegettem otthon, hogy jó lenne kijönni, mert egyetlen egy problémám volt, hogy a fiúkkal mit csináljak, vagy hogy várjam-e még meg, hogy most 17-et, 18-at töltsenek be, és a Facebookon az egyik barátnő megosztotta ennek a állásnak a hirdetését. És akkor én gyorsan rá is írtam, és akkor kellettek is. Tehát ez még az elejének számít, akkor kellettek az olyan emberek, akik beszélnek ukránul, magyarul. Így akadtam rá, és utána döntöttem, úgyhogy akkor jó, már állásom volt is, úgyhogy ez egy Istentől kapott szerencse, mert fordítva szokott történni, keresgetnek állásokat. El is vállaltam, és azóta is itt vagyok.
És az eredeti szakmád az mi?
Én alsós tagozatos tanárnő vagyok, és inkluzív tanár is voltam, tehát a másik nevelt lányom, ő speciális oktatásban részesült, és inkluzív osztályokban tanítottam. Szereztem diplomát vendéglátóiparból, most felvételiztem és felvettek az ELTE-re mentálhigiéni szakra. Egyébként meg cukrászokból kerestem a pénzt.
Ez egy szép portfólió.
Amit nem is akárhogy műveltem otthon, és nagyon szerettem.
Szuper, és itt picsitázz, azt látom, hogy mindenhol ott van.
Mivel ugye az elejétől kezdve itt vagyok, az egésznek a kialakulásában, az átalakulásában, a fejlesztésében majdnem minden lépcsőfokon részt vettem. Jelenleg a recepciót tartom, mert ott van a bázis. Ott jönnek be az ügyfelek, ott tudunk róluk mindent. Az első állásinterjú az tolmács volt, tolmácsként is foglalkoztam, most is segítek tolmácsolni.
Hogy nekem is segítek.
De ez egy komplex, tehát mi ezt így látjuk, ez egy komplex, és sok mindenki, aki itt van, mivel így sok mindent végez el, tehát nem tudjuk mondani, akkor most a Sanyi nincs ott, akkor meglátja, akikor oda megyünk, akkor kiosszuk az ebédet. Ha nem vagyok a recepción, mindig van, tehát mindenki van, aki ért mindenhez, vagy több mindenhez, mert nem egy emberes munka. Mindent csinálunk, amire szükség van.
Mennyire gyűrűzik ide be az emberi dráma? Tehát, hogy mennyire vannak itt, nem tudom, síró vagy talajvesztett emberek, és hogy lehet ezt bírni?
Igazából jól megfogalmaztad, mert én is azt tudnám megfogalmazni, hogy a ilyen helynek a nehézsége az pont ez. Lelkileg, mentálisan, magadat is rendben tartani, és úgy, hogy közben szükségük van azoknak, akik bejönnek ide, hogy azt lássák, hogy te rendben vagy, hogy itt ül valaki, aki csak rájuk mosolyog, és ezt ki is fejezik. Ez ilyen hölgyek, akikkel az előbb beszélgettél, ők meg is mondják, hálásak. Ez nagyon-nagyon nehéz feladat, tehát itt segítenek a Mártáik, a főnökeink abba coachingot, vagy szupervíziót szerveznek nekünk, nagyon nagy segítségünk van tényleg erre. Erősnek is kell lenni, de tényleg az a nehézség, nem az, hogy odaadod azt az ebédet, nem az, hogy fizikailag recepción be adminisztrálod az összes 130 vagy 300 embert, aki éppen bejön, hanem az, hogy észre se veszed, amikor hazamész, hogy elfáradtál, lelkileg fáradtál el, de fel kéne töltődned magad miatt is, a többiek miatt, a kollégák miatt és az emberek miatt, akik ide jönnek. Úgyhogy ez egy nagyon lényeges kérdés egy ilyen helyen, ami a többi helyen is. Tehát vannak kollégáim, vannak ismerőseim, akik a Vöröskeresztnél dolgoznak, vagy a többi ilyen szervezetnél, és a kialakulás során én is azt, és ők is azt tapasztalták, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a munkáltatók, mert ez itt igazából ez a kihívás.
Az imént beszélgettem egy asszonynal, aki Csap környéki kárpátai magyar roma asszony, és mondja, hogy az ő rokonságában is volt olyan, akiket így kilakoltattak, amiatt, hogy az állam nem fizeti most már tovább a lakhatásukat, meg az ellátásukat, ami nem volt olyan borzasztó nagy összeg amúgy sem. De hogy mennyire rázta meg itt a közösséget ez a rendelkezés?
Hát eléggé megrázta, mert addig is jöttek a kérdéseikkel, és ez is kérdés, hol dolgozzunk, segítsünk találni munkát, és hol lakjunk. Az iskoláztatás az még úgy elboldogulnak saját maguk, mert hál' Istennek mi azt tapasztaltuk, hogy az iskolában a kollégák azok segítenek, tanárok segítenek. A munka és a szállás megrázta. Igen. A szociális munkások azok, akik ebben napi szinten informálódnak, hol van hely, hova tudják küldeni, tudnak ide bejönni és mondani, hogy esetleg valaki, kik azok, akik albérletet adnak, kedvezményesen adják, nem kedvezményesen adják. Tehát ezeket az információkat összegyűjtve ebből dolgozunk. Utána jönnek a jogi kérdések, hogyha valakinek lakás kell, vagy kilakoltatták, vagy nem írtak szerződést, abban is segíteni kell, és ezt is tapasztaljuk, hogy borzasztóan a visszaélések vannak ezzel. Igen, egy csomó ember utcára került, úgyhogy aznap is, meg azon a héten is tapasztaltuk, hogy jöttek, és azon lettek, és kérdezték, hogy akkor most mi legyen. És igazából a nagy helyzetet mi sem tudtuk megoldani. Ilyen-olyan apró morzsákból csipegettünk, információkból segítettünk, de ez a probléma fennáll. Ez nekünk is kérdés, hogy ezt igazából hogy lehet megoldani, vagy hogy lehet ebben segíteni.
De gyakorlatilag az állam ketté osztotta azokat, akik a háborús övezetből jöttek, és azok, akik mondjuk hozzád hasonlóan például a fiaikat féltették a fronton. Szerinted, hogyha is mondjam, a menekültői tapasztalatok alapján ilyen egyáltalán lehetséges? Tehát mi az egy háborúban álló ország?
Igazából én megmondom neked őszintén, én értem az álláspontot. Ezt nem tudod azt mondani, hogy ez ugyanaz. Tehát ez az előbbi hölgy, aki azt mondja, hogy neki lebombázták a házat, és valóban nincs hova visszamennie. Ez tényleg egy más helyzet, mint mi, akik, ha úgy mond, béke van, akkor van egy otthonunk. Én azt tudom mondani, hogy ez tényleg két különböző dolog. A kárpátaiaknak a mentális problémával kell inkább megküzdeniük. Nem az, hogy elveszítik a lakásaikat.
Hát leszámítva a fiatal férfiakat.
Igen, leszámítva a fiatal férfiakat. Azt tudom mondani, hogy ez igazából addig is ketté osztotta ezt a réteget, amíg ezt az állam ki nem mondta így. Addig is ketté osztottak ők maguk közt, hogy akkor mi onnan jövünk. És már rég volt, ezt az állam most mondta ki, viszont a szervezeteknél és az EU-s támogatásoknál. Már tavaly szeptemberben volt olyan, aki azt mondta, hogy akkor kivételezünk is a kárpátaiaktól, megvonjuk a támogatásokat. Tehát ennek már voltak ilyen előzményei. Hát az emberek felháborodnak, természetesen azt nehéz elfogadni, hogy akkor mi is háborús övezetből vagyunk, és nem azt a támogatást kapjuk, és ketté választanak minket. Igen, ez ketté választja őket, de ők maguk is ketté választottak, tehát ezt ők már magukban megfogalmazták többször.
Hát igen, de a másik oldalról meg azt nem lehet kijelenteni, hogy ti nem egy háborús országból jöttetek.
Háborús ország és háborús övezet, ez is két különböző dolog egyébként. Igen.
Szerinted meddig lesz még dévai fogadó? Tehát ugye annak a feltétele, hogy ne legyen?
Ha mi tőlünk függ a sokáig, és szerintem mi tőlünk függ.
De most arra céloztam, hogyha kitörne a világ béke, akkor lehet, hogy nem lenne mellátok szükség.
Beszélgettünk egyébként ezekről a dolgokról. Szerintem nem lenne az, hogy rögtön bezárnak, mert nincs ránk szükség. Ennek az egésznek az utógondozása biztos, hogy fontos lesz. Tehát ez nem fog úgy lezáródni, hogy fú, béke van, menjünk haza. Milyen vonzalmakat, milyen mentális, milyen egyéb, tehát hogy áll fel egy nemzet, hogy áll talpra megint egy nemzet egy ilyen problémából. Én szerintem nagyon hosszú folyamat lesz, és azt gondolom, hogyha meg lehetőség lesz, vagy felismerik ezeket a dolgokat mások, akkor biztos szükség lesz ránk még továbbra is.
Én sem gondoltam, hogy ne lenne szükség rátok, hanem arra gondoltam, hogy előbb-utóbb, hogy a második világháború után is valahogy rendeződnie kell majd a dolgoknak. Talán.
Igen. Hát mi is azon vagyunk, hiába ebből élünk, meg ettől vagyunk, de a békéért imádkozunk, tehát nekünk is ez a fontos, hogy amikor ide jönnek ezek az emberek, nyilván szeretnénk, ha ennek az egész borzalomnak vége lenne, tehát ezt nem tudom, hova lehet még fejleszteni. Amikor egy ember nézegeti ezt a képet minden nap, hogy az ő háza, ahol lakott, amit leromboltak. Én ezt nem tudom, hogy
hol lehet. 17 bananház volt, amelyik teljesen rohóva hevert, amit Olga mutatott.
Igen.
És ki tudja lenni ilyen?
Rengeteg. És amikor beszélgetünk velük, és azt mondják, az előbbi kérdésedhez csatlakozva, mit tervezel? Egyébként te is megkérdezted az Olgától. Az egyik napról a másikra. Tehát akkor azt mondja az ember, hogy én terveztem, és összedőlt minden. Én nem is merek tervezni, mert most ezt tartom helyesnek. Így tudom túlélni, hogy én nem mondok olyat, hogy most mit tervezek. Ma fölkeltem, és este lefeküdtem, és volt mit ennem, meg a gyerekeimnek volt mit enni. És tényleg csak ennyit tervezhet. Nem engedhet meg magának többet. Szerintem ez borzasztó. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És ebben békességet találni maguknak, mert én látom, tehát én néha én is csodálkozok ezeken az embereken, hogy honnan van ennyi erejük. Nekem azt kéne nézegetnem minden nap, hogy rombolták le a házam, meg ott van romokba heverve, nem tudom. És ezek erősek, és erőt gyűjtenek egymástól, az Istentől, erősek, egymást támogatják. Én nagyon felnézek rájuk. Felnézek rájuk. Nagyon erősek.
Útszélen.
Ahol csak a sziréna szól naponta többször a férfiakat, akár az utcáról is elvihetik a frontra, szinte folyamatosan áramszünet van, de azért nem bombáznak állandóan, az a NER szerint újabban nem számít háborús övezetnek. Az ukrajnai menekültek egy részére rájár a rúd, a kormány már nem támogatja azokat, akik nem a frontvonal közeléből érkeztek. Lisbeth, Matild, Olga és Irina ukrajnai menekültek mesélték el a történeteiket, és beszélgettem az evangélikus Dévai Fogadó Menekült Segítő Központ két munkatársával, Tull Ilonával és Molnár Ibolyával, akik maguk is kárpátaljaiak. A műsort a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken kereshetik vissza. Köszönöm, hogy velünk voltak. Józsa Mártát hallották.
Útszélen.